Kedves hallgatók, a mai előadást hadd kezdjem egy kérdéssel, és az a kérdésem az lenne, hogy hát akinek van már kamaszodó gyereke, vagy volt kamaszodó gyereke, vagy akinek van némi fogalma arról, hogyan fogalmaznátok meg, hogy mi a legnagyobb kihívás a kamasz gyerekek nevelésében? Van-e egy legnagyobb, és ha van egy legnagyobb, akkor mi az? Ezt azért kérdem, azért kérdezem, hogy teszteljelek benneteket, hanem azért kérdezem, hogy ezzel segítsük a gondolkodásunkat, hogy vajon hogyan tudnánk kulcsot kapni a kamasz gyerekek neveléséhez. Tehát, hogyha nyilván fel tudnánk sorolni sok-sok problémát, sok-sok megoldandó helyzetet, szituációt, de mégis azt kérdezem, hogy a kamasz gyermekek nevelésében mi a legnagyobb kihívás a szülő számára? Igen? Tehát azt mondta, hogy neked a legnagyobb kihívás a kamaszkorban, hogy a kamaszkor előtti nevelési módszerek már nem biztos, hogy olyan hatékonysággal lennek használhatóak, és hogy mégis az ember türelmes maradjon, és meg tudja. Aha. Igen?
Csak ez nagyon jó, hogy így ismétlen, mert nem maradszik a felvételben.
Uh-huh. Igen, más gondolat? Igen? Igen. Köszönöm. Tessék.
Én azt hittem a legjobb, az a jó megértés, és talán a humorral nekünk egy kicsit kamaszkorban, és fontos az, hogy tényleg komolyan
Tehát az a nagy kihívás, hogy komolyan venni őket, az egész falujukat, és hogy még jobban mellettük álljunk, illetve hogy szembenézni azzal, hogy már nem hallgatnak az emberre, már le akarnak válni, már csordát akarják követni, vagy a kortársi nyomást, a kortársadok a nyomását. Igen? Tehát a változó gyermeknél, ahogy változik a kor, ugye a kamaszkor, van bennünk egy olyan feszültség, egy félelem, hogy amit eddig belecsöpögtettünk, az a most hirtelen szembefordul, minden semmivé válik, és hogy őrizze, meg vigye magával tovább, és hogy ebben a Babika néni, aztán pedig.
Hát én azt hiszem, hogy én azt tapasztaltam, és azt látom, hogy a türelem az első rendben, a másik pedig a jó kapcsolat megtartása. Uh-huh. Ami szintén azért nagy részt türelem kérdése is.
Igen.
De hogyha majd lehet a végén, szeretnék egy dolgot elmondani, mert egy pszichológusnak meg kell, hogy ilyen Tamás volt az illető, már nem él.
Él még talán, igen. A Rásburg az illetőség. Igen.
Ő mondott egy mondatot, azt mondta, hogy a kamaszkorú gyerekekre ki kellene írni, hogy átalakítás miatt zárva.
Átépítés, átrendezés miatt zárva. Köszönöm szépen. Azt mondod, hogy a kamaszkorban a legnagyobb kívás, hogy türelmes maradjak, szeretetteljes maradjak, és hogy a kapcsolat az rendben legyen közöttünk, mert most az kicsit jobban meg lesz terhelve. Igen.
Nekem az a kívás, hogy én legyek jó. Én vagyok, aki Aha. Aztán azok belül jó gyerekek, hogy felmentek rájuk, azt hiszem, hogy igen. Valahol itt van a probléma gyökere, hogy...
Igen, tehát azt mondod, hogy még nagyobb kívás az, hogy én szeretném, hogyha a gyermekeink Istennek tetsző jellemet fejleszteni, de ahogyan én azt közvetítem, az bizony kérdőjeleket legalábbis felvet, és magamban nem tudok annyira bízni. Jó, hát nagyjából, bocsánat, igen? Aha, igen, a leválás az, így van, így van. Jó, hát igen, körül, te is mondd őket, Aci, valamit?
Csak átmutatott oda.
Jó. Jó, tehát a másik ugye a kamaszkorban jön az érzelmi leválás, és ezt a szülőnek feldolgozni, hogy most már nem az ő kicsikéje, hanem most már ő önállóan ki akar lépni a világba. Ez. Igen, hát nagyon jól összeszedtétek, ami van. Én mondjuk a legfontosabban azt mondanám talán, ez az én válaszom rá, hogy hogyan tudja a kamasz gyerek a keresztény szülőtől megtapasztalni, hogy mi az a kegyelem. Tudom, ez nagyon messziről jön ez a válasz, nagyon-nagyon messziről jön. De gondoljátok el, hogy ahogy mondta Babika néni, hogy átépítési terület, hogy a kamasznak a legnagyobb problémája az, hogy miközben le akar várni rólunk, különbözni akar tőlünk, esetleg szembe akar fordulni a mi általunk képviselt értékekkel, nem azért, mert nem ért vele egyet, hanem azért, hogy önmagát különálló lénynek tekintse, közben talán még nagyobb érzelmi igénye van a kötődésre. Milyen ellenmondás az, milyen szülői helyzet az, ahol a gyerek le akar válni, teljesen ugye az önállósításnak az évei következnek, és közben egy nagyon meleg, nagyon elfogadó, nagyon támogató légköre van szüksége. Mert ugye a szülőnek a természetes reakció az, hogy a gyerek le akar válni, szembefordul, ami nekem nem tetszik, és akkor idézőjel még nehezebben tudom kifejezni iránta a szeretetemet, ugye? Esetleg jobban kihoz a béketűrésből, mint ahogy kellene. De ugye azt is tudjuk, hogy a gyermek számára, ahogyan Vekerdi mondta, és ezt a címet adtátok az előadásomnak, hogy részben átépítési terület, de én visszakérdeznék, miért átépítési terület, miért mondta ezt? Még felírtam magamnak ide néhány átépülő részt a kamaszkorban. 10. Nézzük meg, hogy ti hányat találtok ebből meg. Mondjátok egyet, igen.
Hát gyermekből felnőtt lesz.
Igen, az mit jelent?
Igen.
Gyermekből felnőtt lesz. Akkor segítek. Egyfelül ugye a testi változások, amiket nagyon látunk. A testi változások hirtelen megnő, hirtelen elkezd formásodni a nemi tulajdonságnak megfelelően. Ezt látjuk kívül, de ezzel jár egy óriási érzelmi változás is, ami nem látható, csak érezhető annak a jelei. Tehát egyrészt a kamasznak maga az első feladata az, hogy szexuálisan egy érett teste lesz, és ehhez kell majd egy érett érzelmi világ is. A 10 éves kiskamaszból, amikor a 18-20-21 lesz, addigra kell lennie egy felnőtt embernek, aki voltak éppen önálló életvezetésre képes. Ez egy óriási nagy kihívás. A második, ami nem annyira látjátok, hogy veszélyes lenne, de ebben a korban megugrik az elvont gondolkodás képessége. Elkezd filozofálni, elkezd megkérdőjelezni értékeket. Néha úgy érzed, hogy bele tudsz őrülni, hogy milyen végletekig megy ilyen a formális vitatkozásba. Tehát a szókincse megnő, visszakérdez, visszalő, hogy az nem is úgy van, így van, amúgy van, és egyszer nem érted, hogy miért lett ez a gyerek ilyen vitatkozós. Ugye? Az elvont gondolkodása, az absztrakciós képesség elkezd megnövekedni. Aztán elkezd a kisgyermekhez képest tágabbi perspektívákban gondolkodni. Előre is, meg visszafelé is elkezd kérdezni, hogy is van az, hogy nem tudom, most egy például édesanyám most 35 éves. Én most csak egy példát mondok. Jó, tehát, hogy elkezd kinyílni a világ, elkezd gondolkodni, elkezd mérlegre tenni a saját életét és a mi életünket. Értedek ezt, hogy ez már nem az a kisgyerek, akinek rámosolyogsz, megsimogatod a fejét, és tovább lépünk és megyünk előre. Negyedik. El kell kezdenie, ugye a dackorban van egy ilyen éretlen, hogy én vagyok, meg én döntök, de a kamaszkorban érezni akarja, hogy dönthet az életéről. dönthet lépésekben. És gyakran te ezt úgy éled meg, hogy szembefordul a családi értékekkel, a családi korlátokkal. Aztán ebben az időszakban, ez egy jó hír szerintem, ismét rákérdez a hitrendszerre, a világnak az értékrendszerre. Miért legyek ez, miért legyek az, van-e Isten, nincs Isten. Tehát, tehát a számára, mint egy önállósuló lénynek, ugye, önállósuló emberi lénynek, elkezdenek ezek a kérdések jelentőségteljesek lenni. De ebben mind-mind, azt mondom, amit itt felolvasok, ebben mind-mind ígéret van. Mert ez, ami egyfelől probléma, ugye, egyfelől probléma az, hogy na, ezekkel szembe kell nézni, másfelől egy óriási lehetőség arra, hogy a szülő megossza az értékrendjét a gyermekkel, hogy a szülő ezeket a beszélgetési alkalmakat kihasználhassa, és a kötődés, vagy amikor még mondta, nagyon fontos, ez megmaradjon. Következő, amit még itt felsoroltam, hogy elkezdi megérteni jobban, mint bármikor előzőleg a másik emberi lénynek a komplex érzéseit. Elkezd számára fontos lenni, és ő neki is ugye komplex érzéseknek, akinek mondjuk lánya van, és apa, azt tudja, hogy biztos, hogy lesznek a maszkodban sírás, biztos, hogy lesznek érzelmi kitörések, stb. És el kell fogadnia, hogy most már nem az a kis aranyos lány, hanem egy kezd nővé válni emberi lény. Szintén ebben a korban van megint átépítés. Eddig ugye a szülő-gyerek kapcsolat számított, a kortársakkal játszadozott, de most úgy tűnik, ahogy mondtad, a csordaszellem, vagy a társak nagyon fontossá válik a számára, hogy baráti kapcsolatai, baráti viszonyai legyenek, és megfeleljen a kortársi nyomásnak. Ez egy óriási kihívás. Óriási kihívás. Milyen telefonjuk van, milyen ruhában öltöznek, milyen cipőjük van, miről beszélnek, hova mennek szórakozni, szóval óriási nyomás, és nagyon úgy gondolja, hogy akkor ő nem normális, hogy nem fogadják be, hogyha eltér. Különben Fönn Csilla éppen erről tart a gyerekeknek egyet, hogy hogyan lehet ellenállni, vagy hogyan lehet kezelni a kortársi nyomást. Emlékeztek arra a kísérletre, biztosan tudjátok, vagy most a gyerekek nem hallják, hogy lehet, hogy el is fogják játszani, nem tudom, hogy így lesz-e, hogy egy nagyon híres szociálpszichológus asnak hívják, vonalakat húzott fönt a képernyőn, ki volt vetítve a vonal, és akkor mondta, hogy az A-val jelzett vonal, melyik vonallal ugyanolyan hosszú, mint ami nálad van. És a gyerekeket leültették, és persze kiderült, hogy minden gyerek beépített gyerek volt, csak az utolsó nem. És szemmel láthatóan jól látszott azt, hogy az a vonal, amit a pszichológus mond, az picivel hosszabb, de jól láthat hosszabb, mint amire a helyes választották. Tehát mindenki a rossz választottak. Kérdezték, na melyik vonal ugyanolyan? Mondja az első a B-vel, pedig az A lett volna a jó válasz. Akkor látszik a videón, hogy oda néz ez az ember, aki nem beépített, oda néz, hogy ez megvan húzott, hát ez teljesen látszik, hogy egy centi különbség van. Akkor második azt mondja, hogy igen, a B az. Akkor látszik egy ilyen rémület a szemében, hogy hát ez el van bizonytalan. A harmadik azt mondja, hogy B. Akkor már teljesen néz maga elé, és hogy nekem is, hogy odaérnek, akkor nagyon nagy százalékban, 80-90%-ban azt mondja, hogy B. Azt mondja, hogy B. A konformizmus, a csoportnyomás miatt. Nyilván, hogyha beültetnek valakit mellé, aki szintén azt mondja, hogy A, akkor senki nem mondja, hogy B. Tehát, hogyha van egy szövetséges, vagy előtte fölkészítik, akkor általában ennek a csoportnyomásnak ellent lehet állni, de óriási a csoportnyomás. Tehát most formálnak a barátságok, most próbálja meg magát kint, hogy milyen az, amikor önállóan a barátok között. És hát nyolcadiknak azt írtam föl, hogy felteszi magának a kérdés, mindenki, nem tudom, nekik volt kamasz, mindenki volt kamasz. Felteszi magának a kérdés, hogy kicsoda vagyok én, milyen értékeim lesznek, milyen jellemvonásaim lesznek, én milyen ember leszek, nyilván jó ember leszek, nyilván szeretni fogom a többieket, nyilván. Tehát ideák jönnek, hogy ő milyen szeretne lenni, ez is egy óriási szakadék, nem, hogy milyen akarok lenni, és közben milyen vagyok. Aztán a kilencedik, hogy érzik azt a nyomást, ez ugye már a kamaszkodnak a vége felé, hogy most már felnőttként meg kell felelni. Most már nem lehetek mamának a kisgyermeke. És hát nyilván későbbiek pedig fel kell készülniek arra, hogy szülőké váljanak. Na most egy ilyen nyomásos helyzetben, egy ilyen feszültségteli helyzetben a szülő a legrosszabb, amit tehet, hogy a feszültséget növeli. Hogy a kettőjük közötti feszültséget növeli. Ez a legrosszabb, amit egy szülő tehet. Az első, amit minden kutatás mond, a legfontosabb, hogy ezekkel a szülők hogyan tudnak megbirkózni, így fogalmaznak, angolul mondom, love and connect, de mindenki érti, a love-ot érti, meg a connect, azt is mindenki érti, így a connectorból. Love and connect, a szeretet és a kapcsolódás. A szülőnek különösen plusz energiákat kell betenni abba, hogy arra koncentráljon, jobban, mint amikor 4 éves korban, de akkor is már tanultuk ezt, de a kamaszkorban még egy nagyon nagy lehetőség van, hogy a probléma megoldásakor, a konfliktus megoldásakor helyezzen nagyobb fontosságot arra, hogy vajon milyen légkörben, milyen klímában, milyen érzelmi töltésben oldjuk meg a problémáinkat. Értek, amit ezzel mondani akarok? Tehát, hogyha leüvöltöm a fejét, hogyha megparancsom neki, hogy mit kell tenni, azt mondom, már pedig ez van, és nincs más, és meg van fagyva közöttünk a levegő, ez pont az ellentéte annak, amit mi ki szeretnénk építeni. Ugye a törvényeskedés, ezt mondja Jay Kuzma, majd a könyve nem is kell megjelenni talán karácsonyra, az első 7 év, de ez általános törvényszerűség. Azt mondja Jay Kuzma, adventista pszichológus, hogy a törvényeskedés az adventista vagy a keresztény szülőkben ott jön be, hogy azt gondolják, hogy a nevelés lényege, hogy a rossz viselkedést meg kell büntetni. A jó viselkedést meg kell jutalmazni. Ezek a gyerekek lesznek olyanok, akik nem belső meggyőződésből követik a jót. Azt mondja, hogy a keresztény szülőnek az a feladata, nagy zárójel vastagbetű aláhúzva, bár ez sokkal időigényesebb, sokkal fáradtságosabb, és lassan érlelődik be, de a keresztény szülőnek az a feladata, hogy a szívét nyerje meg a gyereknek. Minden egyes helyzetben, kivéve, hogyha közvetlen életveszély van, minden egyes helyzetben. Értek, amit ezzel szeretnék mondani? Tudtok-e példát mondani? Például mondok egy példát. Ági, az én lányom Janka, tehát nem az én lányom. Ági azt mondja, hogy papa, feltétlenül etessük meg az aranyhalakat. Az apa azt mondja, mamá kapta kenni, nem etetjük meg. Egy óra múlva, de nyomjunk, kicsit szóljunk be egy kis bolhát nekik, mert az olyan jó, mert akkor felmenek és eszegetik. Nem lehet. Harmadszor is jó, nem tölt semmi. Este látod azt, amikor vagy bemész, hogy a fél táp, ez a bólhat be van öntve a vízbe, ami a halakra ugye halálos. Ugye ki kell akkor venni, a vizet le kell cserélni, hogy a halak életben maradjanak. Most mit fogsz mondani, mint apa a gyerekednek? Nem tudom, mindenki vizionálja maga elé, hogy mit mondana a 12 éves kislánynak ebben a helyzetben, amikor belebojtotta a fél szállított bólhadagot, és az egész akvárium vizet ki kell cserélni. Na, amit mondanál, azt kell ilyenkor nagy levegőt venni, azt nem mondhatod. Ha persze, hogyha az ilyen volt, hogy hát mondtam, hogy nem lehet, hogy lehetsz ennyire eszetlen, nem hiszem el, hogy nem lehet semmit sem rád bízni, és egyszerűen fel nem foghatom, hogy nem lehet közöttünk egy normális kapcsolat, valami ilyesmi, de van, aki esetleg oda, és azt mondja, hogy most akkor ezek mind el fognak pusztulni, és most ez te miattad van, hogy lehetsz ilyen büdös kölyök, hogy ennyi felelős kézeded nincsen, és megmondtam neked, hogy nem lehet betenni, és mégis ezt teszed. Az emberből jönnek ezek a levezetik lazán, hogy mi a helyzet. Na ez van az, hogy mi azt várjuk a gyerektől, hogy ne legyen ingerlékeny, mi azt várjuk a gyerektől, hogy nehogy ilyen inger reakciókat adjon, de mi magunknak ezt megengedjük. Meg ezt mondani, hogy levegő, bemész hozzá, nagyon szeretted volna őket megetetni, szerettél volna róluk gondoskodni, és nem gondoltad, hogy ez esetleg halálos is lehet. Most akkor együtt kitisztítjuk. Legközelebb, ha ilyen van, azért már valószínűleg lesz következménye, de most még látom. Tehát, hogy értek, hogy érezze a gyerek azt, hogy nem lecsavarjuk a fejét, nem megfenyegetjük, megbüntetjük, hanem a szívére beszélünk. Tehát, lehet, hogy nem volt túl jó a példa, de lehet érzni a megközelítés közötti különbséget. Minden egyes kamaszkori ilyen amit te úgy élsz át, hogy megkóstolt téged a gyerek, akkor gondolj arra, most 2 dolgot tehetek. Vagy nekem lesz igazam csak pusztán, mindegy, hogy milyen áron keresztül, vagy ebben a konfliktus helyzetben a gyerek meg fogja látni, hogy milyen a szeretetteljes megoldás. És a legtöbb gyerek, akinél ezt alkalmazzák, a legtöbb gyerek maga sem lesz annyira, hogy mondjam, mint aki szilárd, arra, hogy már pedig csak azt lehet, amit én akarok. Érted, ugye? Amikor szülőkkel beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy ez a gyereke nem lehet segíteni, mert megmakacsolja magát, és egyszerűen kész, ez van. De olyankor vissza lehet kérdezni, hogy a te viselkedésedben látott-e olyat a gyerek, hogy megmakacsoltad magad is, hogy az van, vagy nem? Ez egy őszinte kérdés. Látott-e vagy nem? Ha látott ilyet, akkor miért csodálkozol azon, hogy ő ugyanazt azt a viselkedést, amit te mind a képen mutattál, ő azt produkálja az irányodban. Na jó, az első tehát, hogy szeressük és kapcsolatban legyünk. Hogyan lehet szeretni és kapcsolatban lenni? Először is mindig nagyon nyitott szemmel kell figyelnünk azt, hogy mik azok a jó pillanatok, vagy percek, vagy órák, ami élvezetet, örömet jelent mind a kettőnk számára, hogy jól viselkedik, vagy éppen a dolgát teszi, mi a kötelessége. Tehát, hogy fordítsuk meg a nézőpontunkat. Arra koncentráljunk, hogy mi az, amiért meg lehet őt dicsérni. Mi az, amiért meg lehet veregetni a vállát. Mi az, amiért azt lehet benne építeni, hogy én egy értékes személyiség vagyok, én egy értékes ember vagyok, és jó dolgokat tudok csinálni. Ugye? A szeretet abban nyilvánul meg, hogy nem a negatívat veszem észre, hanem mindent elhisz, mindent remél, ugye? Mindent megbocsát. Ezt kell a gyerekünkbe átadni. Éles szemekkel kell figyelni, hogy ez a gyerek hipermozgékony, állandóan mindent arrébb tesz, letesz, ezt, azt, amaszt, de most éppen nem ezt csinálja. Amikor éppen nem azt csinálja, akkor általában hallgatni szoktunk. Akkor általában tesszük a magunk dolgát. De külön nem veszük a fáradtságot, hogy azért őt megdicsérjük, elismerjük. Ugye? Aztán a másik, ami fontos, hogy előre készüljünk fel, hogy a gyermek, a kamaszodó vagy a kamasz gyermek sokkal élesebben bírál és kritizál bennünket, mint annak előtte. Ez nekünk fájdalmas. Ez nekünk nagyon fájdalmas. És érezzük, hogy nincs igaza. Ugye így szóval lenni. Nem? Azt mondjuk, hogy jó, hát azért igazságtalan vagy, mert amikor én csinálom ezt, akkor azonnal észre veszed, amikor te csinálod, akkor pedig hát jobban esik neked, hogyha éppen elnézek felette. Amikor kritizál bennünket, éles azt mondja, hogy ilyenek vagyunk, vagy ez van, vagy az van, vagy az van, akkor második szabály, love and kapcsolat, a szeretési kapcsolat területén nem szabad felvenni a kesztyűt. Nem szabad védekezni. Nem szabad visszatámadni. Te beszélsz, hát te is 8-tól 9-ig ott ültél a tévé előtt, akkor most nekem miért nem lehet? Miért nem lehet 9-től fél 10-ig még ezt a nem tudom milyen dum-dum ölős játékot befejezni? Te se vagy külön, ugyanúgy tévéfüggő vagy, akkor nekem ne dumálj semmit. Ezt mondja a kamasz gyerek. Erre te mit mondasz neki? Először is nem lehet így velem beszélni. Micsoda hangot ütöttél meg? Már mindjárt egy másik terület. És különben is az más. Én fáradt vagyok, egész nap dolgozom, az egy óra a tévé előtt az nem más, mint átmossa az agyamat. Te pedig egész nap és minden álló nap itt az internet előtt vagy, és teljesen függő vagy tőle, és már tehetetlen vagyok. Hát ez a különbség. Akkor megint visszaválaszol valamit. Mit lehet tenni, amikor kritizál bennünket, vagy így egy ilyen konfliktus kezdeményezésé? Mit lehet ilyenkor tenni? Van-e valami ötletetek? Zoli. Igen.
Tehát, hogyha a gyerek azt mondja, hogy te is azt csináltad, akkor az nem helyes. Mert van egy közti embernek valami foglalkozni. Van a profécióban elég egy lehetőség, tehát hogy a profécióban utatni, keresni, és akkor ezt talán a közösségben szolgál. És hogyha a gyerek ezt látja, akkor talán most itt lennének a fiatalok is.
Tehát azt mondod, hogy az egyik, ami eleve a kritizmust elkerüli, az, hogy nem is nézem a tévét. Ez mondjuk az egyszerű, vagy az, vagy bonyolultabb, igen, jó? Nagyon jó, tehát jó példát mutat a másik, de mi van? Ott van már, azt mondta a gyerek, hogy ez vagy az, vagy az, pont. Igen?
Belátást tanúsítok, ha igaza van, elismerem, és kifejezem a véleményemet, hogy változtatni fogok ezen. Uh-huh. És hogy bekérem, hogy segítsen ebben. Uh-huh. Vagy ha úgy kritizált, hogy ez nem nagyon bántó volt, akár még meg is köszönhetem.
Igen. Jó, hát reméljük, hogy így lesz. Nézzünk még javaslatot. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat, igen. Mindig
ez
megtörtént
dolog, azért tudok erről beszélni. Csak röviden. Játszok a két kis egy olyat akart játszani, amit ő nem, akkor túlcsak lett az egyik, bevonult a szobába, és ott vett a kisfiút. Aztán egyszer csak a nagyobb kritikumnak is valami mondjak, a lényeg az, hogy a kisfiú ott maradt, ott maradt az udvaron egyedül, holott ő hívták át. És sajnos én is elfelejtem akkor egy hibát, mert hogy kivitt egy olyan játékot ez a kisfiú, ami kimondott szobai játékot, és hát félő volt, ezt tölte meg, és akkor mondtam neki, hogy nálam, lehet ez gyerebe, de ő nem akart bejönni, ő ott akart játszani. Ezt a kis játékot elvettem, és ez a kisfiú fölállt, és azt mondta, hogy hát, hogy különben most már nekem úgyis haza kell menni, nem jön a zakukám hegyére, vagy hát én már elsírtam szégyenembe, hazamett a kisfiú, és akkor bementem a két kicsihez, körbeültünk és megbeszéltük ezt a dolgot, és megkérdeztem tőle, hogy teljesen csináltak, hogy ti hívtátok át, és a végén mindegyiknek ott hagyta, akkor az okok miatt, de én is nagyon csúnyán viselkedtem, mert ott kellett volna hagyni ezt a játékot. Síri csönd a két gyereknél, és mondták, hogy igen, mama, ez nem volt szél. Jön az az anyukájuk, szaladnak elé, és azt mondják, hogy képzeld, mama, a Pistit áthívtuk, aztán mondjuk, hogy hazament, de a mama is, mama se jól csinálta, mert a mama se jól csinálta.
Igen.
De olyan hatalmas hatása volt ennek az egésznek, hogy attól kezdve a kis Pisti szóra lett állítva, nem egyszer áthívták, és attól kezdve nem lakotta, de ez nem történt.
Köszönöm szépen. Jó, hát jókat mondtatok. Annyival készíteném, hogy amikor így valami kritikával illet téged, akkor azt fog fel úgy, hogy ez egy lehetőség arra, hogy beszélgessünk. Mondd meg neki, hogy igazságtalannak érzed azt, hogy én olyat követelek rajtad, amit én magam sem tartok be. És milyen nehéz lesz. Ezzel, hogy ezt mondod neki, ezt a mondat, ez csak egy példa, ezt mondod neki, már nem egymásnak fogtok feszülni, hanem beszéltetek arról, hogy mennyire nehéz kikapcsolni azt az ölésjátékot, vagy mennyire nehéz, amikor megy a sorozat, akkor kikapcsolni a tévét, és hogy milyen jó lenne, hogyha mi ezen túl tudnunk lépni. A saját küzdelmeibe az én rossz példámat is, hogy már így van, lehet, hogy nem adtam rá, valamikor olyan kritikát mond a gyerek, a kamasz gyerek, aminek nincs is alapja. Aminek nincs, és úgy érzed, hogy teljesen igazságtalan. De akkor sem szabad bemenni a csőbe és felvenni a kesztyűt, hanem mintegy, megmondom neki, hogy úgy gondolod, hogy ez vagy az, vagy az, és akkor tudtok beszélgetni. Megtanulja a gyerek, hogy amikor egy ilyen problémahelyzet van, akkor nem egymást lenyomjuk, hanem akkor, hogy mondjam, szeretetteljesen tudunk beszélgetni. A következő, hogy a szülő, amit tehet, hogy érezteti a gyerekkel azt, hogy ő minden testvérénél, ha van testvére, különbözik. Tehát figyelnem kell arra, hogy mi az az egyedül rá jellemző, a testvéreitől megkülönböző dolog, ami pozitívum, és amiatt én őt értékelem. Tehát nem egy kalap alá venni, mert azt mondja, hogy ugyanolyan vagy, mint a bátyád, ugyanolyan vagy, mint a nővéred, te sem vagy külön, teljesen egyformán viselkedtek, stb. Hanem megfordítani a gondolkodásmód. Mi az, ami miatt ő értékes? Mi az, ami ha például kezd egy új hobbit, azt mondja, hogy holnaptól nem tudom, valami jó nagy butaságot mondjunk, ha egyáltalán van butaság, nem tudom, ő hörsőjét fog tenyészteni. Teljesen mindegy. Vagy elhatározza, hogy vennünk kell két kutyát, és akkor majd ő kutyatenyésztésből fogja a zseppénzét kiegészíteni. Ugye erre mindjárt elmondod neki azt, hogy te mennyire, tehát ez butasság, hát nem, ez lehetett. Nem. Ilyenkor le kell, tehát átbeszéljük a dolgokat, megnézzük, hogy jó, ez egy nagyon jó gondolat, nagyon szeded az állatokat, én mindig becsültem azt, hogy te ennyire szeded az állatokat, és én meg félek ráadásul a kutyáktól, te meg ilyen bátrod, amelyet mondjuk bármelyikhez megsimogatod, akkor ezt hogyan lehetne felépíteni? Gyűjtenünk kell egy kis pénzt, hogy megvegyük az első kutyát, az durván 70 ezer forint, a második. Tehát nem kidobni az ablakon ezt a gondolatot, nem kidobni, hanem elbeszélgetni vele. Ugyanúgy kell az árójel, mint hogy a feleségek beszélgetnek el a férjeikkel, amikor ez kitalálja, hogy fog egy új, nem tudom mit csinálni, és persze, édesem, így lesz. És akkor elbeszélgettek, hogy ez hogy lesz, nem lesz bőle soha semmi, de ebben a kamaszok és a férjek nagyon hasonlítanak egymásra. Na, szóval, hogy elfogadni őt, és meglátni, hogy miben különbözik, mi az, amiben ő tehetséges. Meghallgatni a terveit, stb. Következő, hát ezt mindenki tudja már, mert ez már lelágott csont, hogy elegendő időt tölteni egymással. Ahogyan nagyon-nagyon fontos a 4 éves kor környékén, 5 éves kor, 6 éves kor környékén, hogy sok időt töltsünk egymással. Ez a kamaszkor egy második óriási lehetőség a szülő számára, hogy a gyereknek a személyiség fejlődéséhez hozzáadja a legjobbakat. És nincs semmilyen mentség, nincs, hogy most kell a legtöbbet dolgoznom, vagy sürgős Facebookon kell válaszolnom a nem tudom milyen levelekre, vagy állandóan takarítanom kell, főznöm kell, mosnom kell. Egyszerűen együtt időt kell tölteni a kamasz gyerekkel. Ha meg ez egy kamasz kislány, vagy esetleg már lány, nem is kislány, akkor az apának egyszerűen az a legfontosabb feladata, hogy érzelmi kapcsolatban legyen a lányával. Tudja, mi a szomorúsága, tudja, mi az öröme, tudja, hogy milyen tervei vannak, meghallgassa őt, beszél. Ne akarja mindig tanítani. Legyen csak ott. Értik, amit mondanak ezzel? Azok a lányok, akik korán házasodnak, akik korán lerontják az életüket, lányolják, és a többi, ott majdnem mindig megfigyelhető egy nem megfelelően funkcionáló apa. De különben a fiúknál is. Ugye tudjuk azt, hogy a meleg férfiaknak a többségénél 95-97% egy nem megfelelően működő apa van a háttérben. Ez van. Az apák felelőssége is óriási. És nem kell hozzá gyerekpszichológusnak lenni. Elegendő csak mellette lenni, elegendő csak hallgatni, azt meg mondani, hogy elegendő a szemünkkel hallgatni őt, mert figyelsz rá, és ő beszélni fog. Mosogsz, hümmölsz, kérdezel egyet-kettőt, és csodálatosan megy. Én soha nem felejtem el, egyszer ültünk, azt hiszem a 63 vagy 64, amikor kiment Rákoskeresztúrra laktunk valahogy, és az egy nagyon hosszú buszjárat volt. És ült mellettem a lányom, nagyon fáradt voltam, és ő beszélt, és én meg tényleg úgy tettem, mintha teljesen nem szóltam sem, mert nagyon feltett volt, és most, hogy tényleg, hát ezt nem hiszem el. A barátnőd ezt tett, és akkor mondta tovább. És akkor mondtam, hogy, de már nem tudtam, mint mondott, aki ezt mondott, de megint mondott egy mondat, és abban megint belekapaszkodtam, és mondtam, hogy hát ez tényleg, én nem is tudom, hogy lehetett ezzel megbirkózni, és akkor mondta tovább. És azt mondta, amikor hazaértünk, hát apa, én még veled soha ilyen jól nem beszélgettem. Soha sem. Nagyon-nagyon nagy szükség. Nagyon-nagyon. Aztán később jártunk Nagykállóba, iskolába, az meg nagyon-nagyon, aztán hát sokat vezettünk együtt, ő ült mellettem, és akkor az egész csak beszélgettünk. Úgyhogy mondja is a Csilla, tiszta apja ez a lány. Na mindegy, ez egy más kérdés. Szóval az apáknak itt van a nagy lehetőség, hiába van lányuk, nagyon nagy hatással lehetnek a lányoknak a személyiség fejlődésére és a lányoknak az egészséges kibontakozására. És az olyan jó, mert az anyuka úgyis képviselni fogja a kamaszlánya felé a nőies kötelezettségeket, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni, rendet kell tenni, így úgy, amúgy, talán mint apuka lehetsz a sztár, hogy pozitív vagy, megerősítő vagy. Persze sohasem az anya rovására, azért nem, hogy anyának nincs igaza. Nem kell beavatkozni a dolgokba, és akkor ez nagyon, ez szervusságása neked is van, vagy 3 lányod, úgyhogy tudod, hogy ez milyen jól működhet. Na, szóval az első, amit meg kell jelzni, hogy ebben az óriási átépítési területben, amikor a kamasznak ezzel a 10 változással meg kell birkozni, az első legfontosabb szülői megközelítés a szeretet és a kapcsolódás. Ez a legfontosabb. Tehát ha egy adott problémát nem tud megoldani, például a végén nem megy el fodrászhoz, és nem vágatja le a haját, de ezt úgy nem vágatja le a haját, és úgy nem megy fodrászhoz, hogy közben nem üvöltöttétek le egymás fejét, te nem kaptál belül idegösszeromlást, és nem sírsz a konyhába, titokból, hogy a gyereked már teljesen elszakadt tőled, és ennek ellenére nem vágatta le a haját, de barátságban maradtatok, és beszélgetetek egymással, ez többet ér, mint az, hogyha levágatja a haját ezen az áron. Azok a gyerekek, akik a külső kontroll miatt a rossz viselkedést megbüntetem, a jó viselkedést megjutalmazom, ezek a gyerekek nem válnak belül jó, mert a szívüket nem a szívüket neveltem. A gyerekeknek, a kamasznak is a szívét kell nevelni. A szívét szeretettel. És lehet, hogy nem adja be olyan könnyen a derekát. Tehát a Jóisten mennyit beszél a mi szívünkre, hogy végre beadjuk a derekunkat? Ugyan ezt a módszert kell nekünk is követni. A következő csoport a kamasz gyerekeknek a nevelésében úgy lehetne mondanunk, hogy figyeljünk, megfigyeljünk és vonjunk le következtetéseket. Ez azt jelenti, hogy attól, hogy kamasz, attól nekem még nagyon pontosan kell tudnom azt, hogy ő hol jár és mit csinál. Nehogy összekeveredjek ezt, hogy most már mehet, ahova akar. Szó sincs róla. Amikor még kiskamasz, és azt mondja, hogy nálunk is volt ilyen, van egy jó kis háziból, és elmegyek rá, akkor tudod, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és hogy nagyon szeretne oda menni. Nekem egy kérésem van, hogy hadd hívjam föl a szervező gyereknek az anyukát, az apukát, csak megmondjuk, hogy van ott egy nagyszülő, vagy egy felnőtt ember, aki veletek van, tudjuk, hogy milyen lakcímen vagytok. Volt, amikor megengedte, hogy felhívjuk, volt, amikor úgy döntött, hogy inkább nem megy el. Tehát azon az áron, hogy én fölhívom a szülőket, akkor inkább nem megyek el. Nem volt közöttünk nagy vita, de megértettük a gyermekkel, hogy nem arról van szó, hogy nem engedjük, csak szeretnénk tudni, hogy hol van ez a dolog, és hogy hogyan fogunk megbeszélni, de hogy oké, ők lehet, hogy 11-ig lesznek, mi 9:30-kor 2 utcával arrébb megállunk a kocsival, és akkor majd köszönj el, és gyere oda. Nem fogunk téged égetni azzal, hogy oda megyünk a házi bulinak, a szervezőjének, a kocsival, hogy megjöttek a nem tudom, Mártonnak a szülei, nem csalunk ilyet, hanem 2 utcával korábban, de 9:30-kor ott vagyunk, és akkor várunk, hogy megjelenjen. Tehát attól, hogy én érzelmileg elfogadó vagyok és bátorító vagyok, attól még ettől a pozitív megközelítéstől függetlenül, azzal összekapcsolva, bizony határokat kell szabnom, és ezeket a határokat be kell tartatnom. Mert ebből a gyerek azt érzi, hogy fontos nekem, és én felelősséget érzek iránta. Olvastam olyan amerikai esettanulmányokat, mert nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a konkrét tárgya, hogy a gyerekek beszéltek arról, hogy mikor veszítették el azt a hitüket, hogy az anyjuk vagy az apjuk valójában szereti őket. És ilyen megdöbbentő dolgok voltak, hogy megengedte, hogy bevigyem a kést az iskolába, amelyik egy ilyet mondott. A gyerekek van furcsán gondolkodnak, és nem szólt rám, hogy azt nem lehet bevinni. És attól éreztem, hogy akkor voltak éppen nem is vagyok fontos a számára. Tehát, hogy bár úgy látszik, hogy le akarnak válni, úgy látszik, hogy a maguk útján akarnak járni, de számukra az az emberi léleknek a sajátsága, az, hogy a határok vannak és az be van tartva, az mindig egyben a szeretetnek, a kötődésnek a megtestesülése. Emiatt soha nem fog egy gyerek elfordulni a szüleitől, mert úgy érzi, hogy ők felelősségteljesen határokat szabnak. Hát ugye a következő tanács, ez persze egy picit amerikai, de azért remélem Magyarországon is használható, hogy, és azért, talán a mi körünkben nem annyira jellegzetes, de világi szülőknél előfordulhat, hogy voltak éppen nem is tudják, hogy a gyerekkel az iskolában mi történik. Nem az, hogy pontosan mit csinálnak, hanem milyen az előremenetele, a tanárokkal milyen viszonyban van, hogy néz ki. Tehát, hogy nem csak érdeklődést kell mutatni, hanem aktívan szerepet kell vállalni abban, hogy mi történik a gyermekkel az iskolában, és ott mi a helyzet. Nem tudom, ti is rendszeresen beszéltek a matek tanárral. Én rendszeresen beszélek a matek tanárral, bár ez nem nagyon szeretik, szereti most a képen iskolás a legkisebb gyerek. Na, következő, ami nálunk megint valószínűleg nem jellemző, de el kell, hogy hangozzék, szintén ennek a követésnek, megfigyelésnek a része, hogy minden olyan jelre, ami aggodalomra ad okot, figyeljünk oda, és esetleg kérjük ki minél korábban szakember tanácsát. Itt gondolok bármire. Elkezd fogyni, vagy túlságosan sápad, hirtelen elkezd a tanulmányeredmény romlani, egyre több olyan délután van, amikor későn ér haza, bármit, sokkal felkészítettebb vagy tartott, mint én. Figyelni minden jelre, ami esetleg valami problémát jelenthet. Következő. A kamasz gyermeknek szüksége van arra, hogy aktív vezetést kapjon a szüleitől. Aktív vezetést kapjon a szüleitől. Nem tudom, ez mennyire érthető. Ez azt jelenti, hogy nem csak elvárni kell tőle a jó viselkedést és a jó döntéseket, hanem alkalmakat kell adni arra, amikor arról beszélünk, tanítom őt, hogy a családunkban mik az értékek, merre felé akarunk menni, mi lenne jó, milyen jövőkép, vagy mit, mi mindent kell azért tenni, vagy bizonyos helyzetekben hogyan kell reagálni. Tehát ez olyan, mint hogyha valakinek azt mondják, hogy menjen el, vizsgázzon le vezetésből, szerezzen jogosítványt, de közben nem iskoláznák be őt egy ilyen tanulóvezetői órákra, hogy hogyan kell sebességet váltani, indexelni, stb. Nekünk, mint szülőknek aktív feladatunk van arra, hogy tanítsuk a gyermekeinket, fejleszünk a gyermekeinket, hogy milyen élethelyzetben, hogy mit kéne csinálni, és merre felé kéne menni. A következő, hogy tudatosan készülnünk kell arra, hogy egyre több felelősséget kell a gyerekre helyezni, egyre több felelősséget kell neki átadni. Nem tudom, hogy például a ti gyermekotokban mikor volt az első olyan pillanat, amikor te bánhattál pénzzel. És nem csak azért, hogy most fagyit veszel rajta, vagy moziban mész, hanem mondjuk, hogy cipő, ruha, étel, tankönyv, mikor volt az első ilyen? Kinek volt mondjuk a 20 éves kora előtt? Igen. Oké. Okay. Kinek volt mondjuk 15 éves kora előtt? Na, akkor már kevesebben vagytok. Hogyan kell ezt csinálni? Mikor kell ezt elkezdeni? Mit gondoltok? És hogyan? Milyen tapasztalatok vannak? Tapasztalataitok? Igen?
A első osztályban, amilyen szolgálatokat kezdünk gyerekeknek, és nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy amit az iskolába átérnek, hogy kinek milyen van, hogy ezt megszeretni, és nem, és akkor ügyvédjük, hogy aztán nem jól csinálni. Sőt, olyan érdekesek, ami nagyon megtartaná nekem, hogy mindig azt mondják, hogy anya, van pénzed,
hogy a családi költségvetésben a szállam,
és ez
mindegyik
magától jött. És ez
nagyon
nagy
valóság nekem. Igen, köszönöm. Jelentkezel, vagy
csak
közelet? Igen.
Mi is adunk megmondjuk, hogy ez nem járandóság. Tehát lehetünk velük, amikor itt pénzről volt szó, és elkezdődött ez a korszak, és mondjuk, hogy ez nem járandóság. Tehát ez nem tudjuk, hogy ezen túl mindig van. Ha úgy alakul az élet, mert hogy akkor meg is mondhatjuk tőlük aztán. Kapnak prémiumot is, kapnak évkötelező jegyek után, 5-ös után x forint, 4-esre semmi, és 3-astól meg ők fizetnek. Érezzék a súlyát, a kihívást, a feladatot. És azért nem kaptak a 4-esre semmit, és azért kell fizetniük, hogy ne elégedjenek meg a kisszerű dolgokkal, hanem lehet, hogy önmaguktól jöjjenek rá, hogy maximumot kapjanak, és fél évkor is, ha olyan meg évvégén az átlag, akkor tizedenként csökken valahol miért ugye visszafele számol, és egészen 4-es átlagig kapnak pénzt, és ezen kívül nálunk is van ez, ami itt a testvéreknél, hogy anyéknál, hogy ha épp úgy alakul, hogy mert ugye már modern világban bankkártya meg valami, hogyha vagy meg vagyunk szorulva, akkor amit ők gyűjtenek, mert egyébként mondjuk, hogy gondoljátok át, azt ezt amit akartok, csak hasznosan. De ha meg vagyunk szorulva, akkor tőlünk azt kívjuk, és persze vissza fogják kapni.
Érte.
Meg kell tanulni.
Köszönöm. Más?
Nyári
munk, igen.
Most nem
tudom. És az ő pénzük lehetett is abban. Igen, igen. Na, nagyon nehezen, igen. Más? Valaki? Igen?
Én, mint egy ilyen, hát nem végkinőtt kamasz. Hát én is ugye mondtátok, hogy így, hogy ki mikortól kezelte a pénzt, és én 14 éves kor mondtam, mert önálló tőkével rendelkeztem, semmit nem a szüleimtől kaptam, mindent úgy szedtem össze, hogy elkezdtem dolgozni. Úgyhogy igazából ez nagyon elfügg. Például ott van a, nem menjünk messzire a húgom, ő viszont teljesen másképp működött. Ő az a tipikus kamasz, aki, hogyha kapott pénzt, akkor menjünk csoki. Én meg mondjuk kaptam a mamától, mit tudom én, csokira pénzt, akkor ő együtt elmentünk fagyizni, ő elfagyizta az övét, én meg zsebbe raktam az enyémet. Szóval ez érdekes dolog ám, szóval.
Értem. Köszönöm szépen. Hát tudjátok, hogy Hollandiában laktunk, és a holland protestánsoknál ez egy nagyon nagy hagyománya van. Ők 12 éves korban odaadják a gyereknek a havi pénzt, azt mondja, hogy ebből kell kigazdálkodni, hogy a cipőd legyen, nadrágod legyen, és a 10 óraid meg legyen. Képzeljétek el. És hogyha elkölti mondjuk a holnapnak a közepén, akkor nem eszik 2 hétig 10 óraid utána. Vagy hogyha vesz rajta valami mást, akkor a cipője kopott, és nem vesznek meg egy másik cipőt. Ez ugye odáig meg, tudjátok, hogy a hollandok milyenek, azok aztán nagyon, tehát felnőtt korra nagyon meg tudják, hogy a pénzzel hogyan kell bánni. De van ebben egy ilyen nagyon érdekes, egy ilyen szülői bátorság. Különben megfélhet azt, hogy a saját gyerekeimmel, mikor néha együtt eszünk, hogyha én fizetem a cechet, akkor nem tudom, vesznek még ezt, meg egy kis joghurtot, meg ezt, akkor mindig nagyobb a száma. Amikor mondom, hogy most akkor, nem tudom, a fiamon van a sor, akkor én nem veszek sok mindent, de akkor ők is látom, hogy ilyen fél tálcányi ételt vesznek, így összenéznek az öcs meg a báty. Tehát, hogy, és mondom is nekik, hogy értem, tehát hogyha én vagyok a fizető, akkor mindenki nagy kamára leszik, hogyha meg ti, akkor meg mindenki takarékoskodik. És akkor ott is bevezettük mi is ezt, hogy jó, akkor itt van ez az összeg, ebből kell megoldani. És most már úgy látom, hogy hirtelen már nem olyan fontos, hogy vegyünk valamit, vagy ezt, vagy azt. Tehát amikor a gyerek megérzi a saját bőrén, hogy a pénz az nem olyan, hogy persze hát apám vagy anyám megveszi ezt, vagy azt, hogy azt, hanem az tőlem fogy el, akkor kezd felelősség teljesebben gondolkodni rajta. De közben, miközben ezt csináljuk, most én is egy ilyen saját kis példa, közben, mikor ott ültünk és ebédeltünk, közben elmondtam mondjuk a legkisebbnek, hogy azért az hozzátartozik az én világképemhez, hogy bár most spóroltok, hogy mondjuk nem tudom, csak egy zsömbét teszel meg, nem tudom micsoda, de hogyha tegyük föl, azt látnád, hogy álltok sorba valakivel ketten, és megkérdezed, amikor én haverokkal, hogy most akkor te mit akarsz, mondjuk ő egy fagyit kér, te meg akarnál venni egy menüt mondjuk, akkor vedd észre azt, hogy ő azért kér fagyit, mert neki nincs annyi pénz, és akkor hív meg. Tehát, hogy annak ellenére, hogy takarékoskodunk és vigyázunk, hogy mi van, ettől meg kell tartani a nagy lelkűséget. Értek? Ez egy óriási páros, hogy én takarékos vagyok, de nagy lelkű vagyok. Hogy tudom a pénznek az értékét, de mégis szeretek a másiknak örömet okozni. És ezt már ott be kell csöbögtetni, mert nagyon sok olyan fiatalt ismerek, akiknek ez azt hozta ki, hogy mondják, ez zsugoriak. Tehát, hogy láttam ezt, hogy a saját anyjától is sajnálja. És ez nem az igazi megtanítás, hogy mit szeretnénk. Mi szeretnénk, hogyha a pénzzel jól bánna, de szeretnénk, hogyha közben nemes lelkű lenne. Igaz? És ezt így lehet elkezdeni tanítani. Lesz benne több csalódás, hogy itt rosszul viseged, ott rosszul dönt, stb. De azt mind-mind át lehet beszélni. Jó, hát itt föl ugye mondtam azt, hogy modellnek kell, mintának kell lenni. Hát mondom, ez a legnehezebb, nem? A kamasz gyerek számára bemutatni azt, hogy én pontosan olyan gyereket szeretnék látni, mint amilyen én vagyok. Most nem tudom, hogy most is szabad-e szavazni, hányan vannak közöttünk annak, akik arra teszik fel a kezüket, hogy én azt szeretném, hogyha a gyerekem olyan lenne, mint én vagyok. Na, kevesen vagytok. Na jó. Én azt szeretném, ha jobb lenne egy kicsit, de ez mindenkire rábízom. De az is már nagyon jó, hogyha valaki arra gondol, hogy vannak olyan jó tulajdonság, amit szeretnék átcsöpögtetni a gyerekembe, és vannak olyanok, amiket nem szeretnék látni benne, amit nem szeretnék benne. De ennek a legjobb módja az, hogyha én tisztítom ki magamat azoktól a tulajdonságoktól, amiket nem szeretnék a gyerekembe látni. Na, azt mondja, felírt nekem a feleségem néhány dolgot, amit mindenféleképpen el kell mondanom a mai órán. Valami lényeg is legyen, így van. Azt mondta, hogy mindenféleképpen olvassam föl, és mindenki tudni fogja, hogy miért a Jakab levelének a második fejezetéből a 18-as versét. Azt mondja, mutasd meg nekem, mármint a szülőnek mondja ezt, mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. És én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Azt mondja Csilla, hogyha a szülő a cselekedetein keresztül mutatja meg, hogy milyen az isteni szeretet, hogy a családban az hogyan mutatkozik meg, akkor a gyerek ezeket a cselekedeteket leutánozva meg fogja mutatni, hogy ő Istent követi, hisz Istenben. Ez az egyetlen és legjobb mód arra, hogy a gyermekünket hitre neveljük. Hogy látja azt, hogy mi megéljük a hitünket. Ha ellent mond, a következő tanács a Csillának, ha ellent mond a gyerekünk, akkor is szeressük. Hát ezt mindenki tudja, hogy ez így van, nem? Ezzel nem kicsinyítem. Csak hogy ne azt tanulja meg, hogyha nem úgy csinálja, ahogyan én kérem, akkor retorzió vagy büntetés a vége. mert akkor hamis istenképet fog kialakítani. Volt egy nagyon híres kísérlet, megkérdezték keresztény családokban felnevelkedő kamaszokat, hogy milyen az Isten. Képzeljétek, ilyen egyszerű kérdés volt, milyen az Isten. És válaszoltak rá. Volt, aki azt mondta, hogy az Isten olyan, hogy ő mindent lát, még a gondolatainkat is ismeri, és azt szeretné, hogyha nem lennének rossz gondolataink, nem rossz cselekvéseink, mert ha így van, akkor rossz dolgok érnek bennünket, akkor nem tud bennünket megáldani. A másik gyerek azt mondta, hogy az Isten az olyan, hogy nagyon sok rosszat lát, és mégis nagyon szeret bennünket, és mindig minden megbocsát. Ez most csak két példa volt. És a pszichológusok elnevezték az egyik csoportot liberális istenképpen rendelkező csoportnak, ez az utóbbi volt, az Isten minden megbocsát, és szeret bennünket. A másikat pedig elnevezték a szigorú Isten csoportnak. És megnézték sok évvel később, hogy mi lett ezekből a gyerekekből. Hát nem olyan sok évvel, mert ugye itt kamaszok voltak, és utána lettek 24, 25, 26 évesek, amikor megnézték őket, ugye ezt így hívják idegen szóval longitudinális, tehát egy nyomon követő vizsgálat, és azt találták, hogy azok között a gyerekek között, akiknek szigorú istenképük volt, a kábítószerezés, a szexuális problémák, vállások száma, bűncselekmények, mennyit keresnek, milyen messze jutottak a fizetésskálán, van egy diplomájuk, stb. Sokkal-sokkal gyengébb eredmény volt, mint azoknál, akinek liberális istenképük volt. Most a liberális ne úgy értelmezitek, hogy minden, hanem a szónak abban az értem, hogy a szerető istenkép. Most gondoljátok el, hogyha, és ezért volt az érdekesség, amikor szintén J. Kuzma ismerteti, hogy a sikeres családok 10 legfontosabb jellemzője, ezt már egyszer elmondtam, majd hallgassátok meg, és csak az ötödik helyen van az, hogy hisznek-e, vagy vallásosak, vagy sem. Ezért van az ötödik helyen. Mert a többség az nem egy igazi istenképet mutat be, hanem egy rossz istenképet mutat be. Hogyha most ha mi nem világi szülők vagyunk, hanem hívő szülők vagyunk, akkor amellett, hogy a gyerekünket a szeretetet kell, hogy lássa, amellett van még egy felelősségünk, hogy mi nem csak magunkról állítunk ki egy képet, hanem kiállítunk egy képet az Istenről is. A gyerek amilyennek minket lát, olyannak fogja az Istent képzelni. Ez egy óriási nagy felelősség. Tehát lehetséges az, hogy nem az az első gondolatom, hogy megbüntessek, hogy felelősségre vonjak, hanem hogy a szívére beszéljek. Ez óriási különbség. A szívére beszélés is nagyon, nagyon meg tudja érinteni az ember. Biztos vannak ilyen emlékeitek, amikor nem pofont kaptatok, hanem a szülő szomorú volt és elmondta, hogy ez kellett, hogy az szerintem az embert sokkal jobban formálja, sokkal jobban köti. Ide írtam én nekem Csilla, amit már szintén beszéltünk, de ezek a legfontosabbak. Pozitív beállítódás, mindent pozitívan magyarázni, a legjobbat feltételezni és a legjobbat elhinni. Mi az, amikor azt mondod a gyereknek, hogy most ugyan odavágtod a játékot a falhoz, és az darabokra törött, de látom, hogy nagyon-nagyon mérges voltál, és tudom, hogy te ennél sokkal kedvesebb gyerek vagy. És most bizonyára, vannak ilyen mondat, és ti is használjátok ezt, gyerekre tanítsátok meg, hogy szeretett tank. Ezt a szót? Szeretett tank. Jó? Tanítsátok meg nekik, szeretett tank. Magyarázzatok, mi az a szeretett tank? Egyszer vacsora mellett üljetek, hogy minden embernek van egy szeretett tankja. Ha a szeretett tankban csak kevés benzin van, kevés szeretet, akkor az ember ideges, akkor a másikat elkezdi kóstolgatni, türelmetlenül válaszol vissza, vagy morcos, vagy agresszív, bármi lehet. És ez azért van, mert úgy érzi, hogy most nem jó neki. És ha a szeretetünket megtöltjük, akkor viszont sokkal jobban elfogadjuk egymást. És amikor a gyerek odavágja a Legóból épített kis autót a fal, és az ripityára törik, szanaszét, akkor megint az lenne az első gondolatod, hogy te büdöskölyök, hogy megy így, megy úgy. És ehelyett milyen az, hogy azt mondod neki, biztosan most üres a szeretettankod, gyere ide, hadd öleljenek magamhoz téged, hadd csókolgassalak meg. Mindenki arra gondol, hát a Józsinak elment az esze. Ilyen szülő nincs a világon. Én meg arra gondolok, hogy neked ment el az eszed, nem, és soha nem próbáltad ezt ki? Vagy kipróbáltad már? Amikor odadobja a játékot a falra, akkor kibezd, hogy átkölődött, és magad üdött, azt mondod, hogy én nagyon-nagyon szeretlek téged, és tudom, hogy te nem viselkednél így, hogyha most nem lennél ennyire feldúlva. és gyere ide, hadd csókolgasson meg, hadd töltsön tele a szeretett tankodat. És gyere, most szedjük össze a játékot. De legközelebb, hogyha odaadod, akkor annak már következmény lesz, mert lehet, hogy egy újat kell vennünk a te zsebpénzedből. Igen?
Gyakorolod meg ezt a szeretett tankot, de ez nem minden esetben válik. Mert ugyanúgy folytatja tovább a hiszlit vagy az erőszakot, és...
Nem mindig válik be. Igen, elfogadom, elfogadom, így van. Igen.
De olyan van már, hogy akkor elhangzol, hogy ez a szeretett tankos dolog, akkor ugye magára hagyom, mert nem tudok még kezdeni vele. Hát az olyan magam világát is kell, ez a felettek világát is. Azért tudjátok jól, hogy sokkal jobban meg vagyunk terhelve, hogy szóval meg vagyunk terhelve, úgy fogalmazom. És hogyha a több tankból áll egy család, akkor hamarabb levennék. Én például azt próbáltam nekik hangsúlyozni, hogy valahogy oda visszajátszódjon ez a szeretett tank, illetve az egymásra figyelés, mert azt nem lehet elvárni mindig a gyereknek, hogy örökké csak a felnőtt szolgáljon, mert abban egy gondolom, hogy a Google-e fogunk
visszajátszódni. Persze, persze.
És egy teljesen egy hamis kép áll össze a gyerekben, hogy az anya és az apa azért van, hogy csak úgy ráveszik őket, vagy bármi, szóval teljesen kis. És akkor magára vagyok, hogy most például arra kívánom őket tanítani, mindenkinek szüksége van a szeretetre, minden, és azért, hogy jól tudjuk egymásnak adni, és úgy tűnik, hogy működik.
Igen. Köszönöm szépen. Na, akkor térjünk rá a konkrétumokra. Ugye ideírtatok nekem azt, hogy számítógép éjjel-nappal délben nem valami ilyesmi volt, ugye? Nem emlékszem pontosan. Na, ezzel valakinek van-e valamilyen jó tapasztalata? Sikert érte már-e valaki?
Igen. De nem azt, hogy történet, most tökélet.
Tökélet a számítógép. Igen.
Tanulással kapcsolatban kötöm így össze az internet használatát, hogy nézzük meg, hogy mit tanultak, és ez nagyon tetszik nekik, és azokat az oldalakat használják, és még ami így az otthoni beszélgetésben, talán is voltak magában található.
Igen. Hát igen, kreatívnak kell lenni. Mondjuk én nekem is volt olyan, hogy routernek hívják azt, ami úgy elosztja a lakásba az internet hozzáférési lehetőségeket. Ez ilyen vezeték nélküli, és akkor én kicsit megbuheráltam, hogy úgy tűnt, hogy minden tökéletes, de mégsem lehetett kapcsolódni a hálózathoz. És akkor nem volt feszültség, mert hiszen ez egy külső dolog. De ez azért volt jó, mert mondtam, hogy hát most ez rossz sajnos a router, vagy nem tudom, valami gond van, majd beszólom majd a szolgáltatónak. Tehát megvolt az első ilyen dolog, de mondtuk, hogy ha már ez a szabadidő most így ránk esett, akkor csináljuk helyette ezt, vagy azt, vagy azt. Tehát az azt akarom mondani, hogy az első tanács az az, hogy csak elvenni mindig nehezebb, mint adni helyette valamit, vagy valami mással kitölteni. Tehát, hogyha nem tudom, rossz példa, hogy azt mondjuk, hogy jó, itt van a hétvége, és akkor tudjuk, hogy mi elmegyünk focizni, nem tudom, 6-tól 10-ig a kamasz gyerekkel, és akkor biztos, hogy nem fog internetezni, mert akkor a haverokkal a baráti körben a focipályán vagyunk, és ott sportolunk együttesen. Ez csak egy ötlet. Tehát az első mint ilyen általános szabály, át tudom rendezni úgy a teret általánosságban, vagy az időt és a teret, hogy kevesebb idő jusson arra, ami nem hasznos. A második nem lesz szimpatikus, hogy együtt netezünk. Azért netezünk együtt a kamaszodó fiúval, mert két kattintása van minden pornó oldal. Tehát nem lehet. Együtt meg tudunk tanulni olyan dolgot, ami hasznos lehet, és együtt alkalmazhatjuk, de egyszerűen olyan áradata van az ember fejlődésére káros dolgoknak, hogy egyszerűen nem lehet kitenni a gyerekünket ennek. Lehetetlen. Vannak olyan családok, nálunk jobbak, akik az internetezés helyét csak, nem a gyerekszobában van, hanem a tévé is, meg az internet is, a család közös szobájában van. Ezért természetéből adóan nem lehet olyan oldalakat nézni, hiszen ott vagyunk a konyhában, vagy ott vagyunk azért, ami nem oda való. Megbízunk a gyerekünkben, teljes egészében, de jobb nem káposztát bízni a kecskére, ha szabad így fogalmaznom. Ez kezdetben nagyon furcsának tűnhet, de sokkal jobb a határokat közelebbre húzni, mint később rádi benne, hogy most már késő van. Nagyon-nagyon sok szex és internetfüggő felnőtt férfi van. Nem tudok elképzelni menni. Nagyon sok. Nagyon sok. Óriási. Olyan hihet, mondjad igen?
Szeretnék elmondani, hát most már a fiam nagy, és minden kamaszkorát, amikor 14-15 éves kezdő, hát ez azt mondta, hogy én nem akarok valami lenni, mint az apám. Mindegy, mindenkinek mondta. Nekem nem mondta. Ha mondtam, ezt így csinál, de ezt csinál. Hát egy másik kép, hogy így is lehet csinálni. Szóval mindig fordítva. Hát olyan, hát kicsit önbasszantól. És mindig olyan dolgokat csinált, ami hát, ami ne saját ízlése sem. De közben hát, mondja a nekünk, a fiat, hogy hát szexuális dolgokban, hát a házban volt egy fiatal, aztán pincében, oda jártak pedig a fiatal. Az hazajön nekem, azt mondja, te is elmehetné hozzá. Hát nem tudtam a
fejemnek valamit. Ilyen dolog. Na, köszönjük szépen, és neked is megvolt a részed, amikor kamaszkor, meg szexualitás, és stb. Jó, harmadik tanács az az, hogy amikor abban a helyzetben vagyunk, hogy nem akarja kikapcsolni az internetet, akkor emlékeztek, mondtam már nektek a megakadt tű esetét? Így hívják a pszichológiában, az eltört hanglemez, ugye ma már nincsenek hanglemezek, ilyen bakelitek, hogy rátesszük, neked még van, tehát rátesszük a tűt, és akkor hallgatjuk, és néha, amikor meghibásodott, akkor az újra és újra ugyanaz a sor hallgatsz. Szóval ezt hívják úgy, amikor valami meghibásodás van. Na, ez a megakadt tű esete. Kipróbálták kamaszoknál, én is kipróbáltam, amikor ezt olvastam, és nagyon érdekes, hogy odaállsz a gyerek mellé, ráteszed a kezedet a vállára, és azt mondod, eljött az idő, késő van, most már ki kell kapcsolni az internetet. De még ez, mazdod. De azt vagy tovább, nem mozdulsz tőle. De félvesz, azt mondod, eljött az idő, de komolyan, ki kell kapcsolni. Szenvedélytelenül. Tehát nem idegesen, nem ekkora fejjel. Eljött az idő, tudom, hogy még jó lenne, 9 óra van, hát ki kell kapcsolni az internetet. És elmondott harmadszor, és negyedszer. És egyszerűen működik. Én azt vettem észre, hogy működik. Egyszer a másik ember egy olyan nyomást tesz, hogy egyrészt, hogy nem vagyok ideges, és azért nem lehet egybe azt mondani, hogy mindig fölkapod a vizet, mert most akkor egybe lehetne, tehát érzek, amikor valami frusztráció van, akkor gyorsan összeveszik a szülővel, hogy azért senki se érezze jól magát, mindenki rosszul érezze magát. Ehelyett azt látod, hogy hát ki lehet. Ez egyik, amit van. Ez a megakadt tű esete. Próbáljátok ki. Nagyon érdekes a működési jelve. De vigyázni kell, nem szabad fölemelni a hangot. És nagyon jó, simogatod. Hát most már 9 óra van, tényleg lassan, most már Ctrl-L, Delete, és Enter, szóval így. De sokat nem. Ezt így. Ez a megakadt tű esete, illetve a másik, amit úgy hívnak, hogy fonáltechnika. A fonáltechnika az azt jelenti, hogyha a fonalat szeretnéd, hogy az asztalon van egy fonál, és azt mondod, hogy balról jobbra menjen el, akkor nyilván, hogyha bal oldalon nyomod, akkor nem fog előre menni, mert össze fog gyűrődni. Tehát ha nyomom a dolgot, akkor nem megy előre. Ha viszont megfogom a fejénél fogva elő, és húzom, akkor viszont el fog menni. Ez azt mutatja ezzel ez az iskola, hogy sokkal jobb a nyomásgyakorlás helyett mutatni azt, hogy merre felé szeretném menni. Tehát úgy átbeszélni vele, hogy akkor 9 óra van, eljött az idő, hogy kikapcsoljuk a számítógépet, ott állsz mellette, de utána akkor még beszélgetünk, meg holnap még szintén folytathatod. És, szóval, tehát valahogyan pozitív hangvétellel. Nyilván azt mondod erre, hogy hát az én gyerekem nem ilyen, az én gyerekem mellett állhatok akár estétől, még késő estig is, mondhatom neki 28-szor, hogy eljött az idő, kapcsolt ki, ő biztos, hogy nem fogja kikapcsolni. Hogyha a gyereked ilyen lenne, bár ezt meg nagyon kicsi az esélye, mert ezt még eddig nem próbáltad ki. De a gyerek, amikor én először próbáltam ezt ki, most nem mondjátok el Mártonnak, akkor Márton így fölnézett rá, azt mondja, valamit olvastál? Kérdezik el. Hát mondtam neki, hogy hát persze, nem hazudtam, mondtam, hogy úgy látszik működik, mert ezt még soha nem mondtad nekem. De tényleg, hogy... És amikor legközelebb följöttem, akkor mondta, hogy szerinte ez nem a megakadt tű esete, hanem ez a hülye papagáj esete. De erre nem kaptam fel a vizet, hanem tehát ez nem a jó, mert hogyha a gyerek már így humorral, meg nem tudom mivel, stb. Úgyhogy, de ennek a mély rétege az, hogy milyen érdekes, hogy a másik úgy tud engedelmeskedni, hogy nem kell érezni azt, hogy le lett nyomva. Nem kell érezni azt, hogy most vesztettem. Ezt kell megértenetek, mert a szívében a gyerek azt érzi, hogy oké, engedelmeskedtem, de most elvesztettem egy csatát papa és én közöttem. Azért vesztettem el, mert ő látszott rajta, hogy erőltett valamit, és mögötte van a feszültség, és én meg behódoltam. Ez egyetlen emberi lénynek sem jó. De mikor a kezdő lépésben nincs benne a feszültség, hanem kedvesen, átüleled, oda nézel rá, rámosítod, tehát 9 óra van, eljött az ideig, kikapcsoljuk a számítógépet. Ez annyira meglepi, mert itt nincs mivel szembe kerülni, itt azzal van szemben, hogy bizony nehéz kikapcsolni a számítógépet. Apám meg itt van, és nem is mérges rám. Csak kérte, hogy kapcsoljuk ki a számítógépet. Ezzel a helyzettel, ez egy új helyzet. Ebben a helyzetben beadni a derekmed, és utána az apám még meg is dicsér érte, az fantasztikus. Ugyanez volt a beágyazás története. Az nem egy nagy dolog. De én mindig mondtam, hogy mennyire zavar engem az, nem azt mondtam, hogy te milyen lusta vagy, azt mondtam, amikor mindig lementünk reggelizni, reggelinél ugye már tudták előre, papagáj esete, mennyire zavar engem az, fiam, mondtam neki, hogy itt ülünk az ebédlőasztalnál, mama csinálja a reggelit, itt ülünk 10 percet, nézzük egymást, beszélgetünk, de tudom, hogy az én ágyam be van ágyazva, a tiéd meg nincs. És nem úgy jöttél le, hogy belenyelzve. Hát ez abszolút megadta a reggelnek ezt a keserű hangulatot, hogy akkor apa fölkelt, már mindjárt meg volt az első mondata, hogy én milyen lusta vagyok, nem vagyok rendszerető, stb. És aztán Csilla nem érte ide, de mondta nekem, hogy mi lenne, hogyha várnék egy olyan reggelre, amikor beágyazott. És akkor azt mondanám, hogy mennyire örültem, hogy beágyaztál, és ezt nem is kell neked szólni, hát az olyan öröm nekem. Hát vártam. Nagyon nehéz volt várni. De, hát úgy volt, hogy, hát bocsánat, rosszul mondtam. Vártam is, meg mondtam, hogy ha nincs beágyazva, akkor ágyazd be te. Tehát, hogy ne szólj semmit, ágyazd be, és kész. És ez történt. Beágyaztam. Vártam, aztán beágyaztam. És egyszer csak beágyazott, sőt, már olyan volt, hogy később átvédve nézte, hogy na ugye, te még nem ágyaztál be, én meg már beágyaztam. Tehát, hogy ez szerintem minden gyerek ilyen. Szeretne a szüleitől pozitív visszajelzést kapni, szeretne a viselkedéséért, szeretne megfelelni. Azt mondom, a kamaszok, a gyerekek, azt lássatok, függnek a szeretetünktől. Az nekik egy kábítószer, hogy az apa, az anya megdicséri őt, hogy elismeri őt. És sokkal időigényesebb, de sokkal tartósabb. Most már soha nincs ilyen problémánk, hogy az ágy be van ágyazva, vagy nincs beágyazva. És ha ilyen lenne is egyszer, hogy elfelejti, akkor sem tudom azt, hogy neki már ez belsővé vált. És ugyanilyen napra lesz, mint én vagyok, hogy majd a családján ezt végig fogja verni. Először remélem, hogy nem. Itt azt írta nekem, ami a kedvenc idézetem, ha a szeretet gyengéd láncszemeivel kötjük magunkhoz a gyermekeket, ami sok időt és energiát igényel a szülőtől, akkor nem kap olyan nagy hangsúlyt az ellentétes nem. Ezt az arra írta, hogy kik azok a fiúk, kik azok a lányok, akik nagyon sokat foglalkoznak a másik nemmel. Ott, ahol a szülő és a gyerek között nincs meg ez a szeretet, ez a nagyon kielégítő szeretet. Kérdezzetek, bocsánat, kicsit szétszólt volt, igen. Árpi.
A fiatal tényleg
nagyon sok jót mondtál. Először is igen, hogyha otthon meleg, szerető, elfogadó, de korlátozó légkör van, akkor belsővé válnak a családnak az értékei, ki van elégítve a szeretett tank, ettől még nem fog leszakadni a csoportról, de sokkal kevésbé lesz kitenve annak a, kitéve annak a veszélynek, hogy követi a rosszat. Ez egyik. A második, amit nem mondtam, de érdemes ezt is a gyerekekkel tanítva átbeszélni, például, majd szerintem nézzétek meg, fönn van a YouTube-on ez a csoportnyomás kísérlet, és a gyerekkel leülünk, megnézzük, és utána együtt megbeszéljük, hogy milyen az, amikor a zeneiskolában mindenki cigarettázik, már minden diák, és te kint ülsz, vagy kint állsz az udvaron, és ott vannak 80 cigiznek, és te egyedül nem cigizel. Most ebben a helyzetben mit lehet csinálni? Ez nagyon nagy égése, hogy te nem cigizel, lehet-e nemet mondani, milyen reakciók lehetségesek. Én aktívan emlékszem arra, hogy beszélgettünk erről, hogy az is nagyon nehéz, hogy az embernek oda kínálják és ne fogadja el, de hogyan lehet ebből egy pozitívumot csinálni? És, és beszéltem arra, hogy a többi gyerek belül azt nézi, hogy te mit fogsz reagálni, és hogy azt mondod, hogy köszönöm, nem, mert szerintem nem egészséges, sportember vagyok, vagy szerintem sok körben, hogyha ti sem dohányoznátok, akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy ez elüt ez a vélemény a többiek véleményétől, de biztos lesz benne, hogy a többiek téged belülről csodálnak, hogy te nemet tudtál mondani. Tehát a gyerekkel végigbeszélni ezeket a lehetőségeket, hogy lehet, hogy nem fogja követni, de hogy aktívan felkészíteni őt erre a helyzetre, hogy amikor csoportnyomás van, akkor mit lehet tenni. Azt mondják, hogy nem tudom, menjünk el ide, vagy menjünk el oda, tehát hogy hogyan tudsz a csoportnyomás ellenére önálló személy maradni. Kérdezzetek még, bocsánat.
De ő mondta, hogy észrevett, hogy genetikai beütés ellen nincs védelem, mindent megtettél, és én azt mondom, hogy mindenki egyetért ezekkel a csodálatos módszerekkel, hogy a szeretet gyakorlása és minden, de a nehéz próbán az fontosan, hogy ennek ellenére a családon belül is, meg amikor összehasonlít két fiatal, onnan is genetikai jönnek olyan módolások, amik pont a gyerek ellenállását hozzák. Ha századszor teszed,
igen.
És azt mondom, hogy nyilvánval erre kell beszélni, de vajon felkészülnek arra, hogy ezzel mit tegyünk.
Igen.
Sokszor családon belül ugyanezt látjuk, a teljes csökönyösséget, és sokszor hiába adod a szeretett tankot, vagy már nem a saját gyerekednek, hanem esetleg a
igen.
saját munkának, és már látod azt a korlátot, hogy te adnál ezt, ennek ellenére ott van a túlsó zavaró tényező, és akkor rontanak rengeteget, és sokszor hiába a szeretett szolgálat, amikor a másik oldalon vagy párhuzamos, vagy pedig éppen a közvetlenebb szülő, sokkal
nagyon köszönöm ezt a hozzászólást, mert teljesen igaz. Teljesen igaz.
A másik az, hogy ebben a magas világban élünk, és hogy azt is igazadni kell, hogy akkor
talán. Nagyon jó, hogy mondtad ezt. Nagyon-nagyon jó, hogy mondtad, mert kihagytam, nem fér bele minden. Igen, tehát azt mondja Sanyi, hogy hát bizony lehetünk a legtökéletesebben szerető szülők, és a szeretett tankra figyelni, és tényleg minden megadni a gyereknek, amire az egészséges fejlődésre szüksége van. Ahogy ezt egyik barátunk, közös ismerősünk is nagyon megtette, de ő is azt mondta a saját gyerekek, hogy egyszerűen a gének ellen nem lehet mit tenni. Minden gyerek másféle terheltséggel, vagy másféle jellemzőkkel, viselkedési tendenciákkal érkezik. És ez teljesen így van. Azért mondom, hogy ez nagyon-nagyon jó, hogy felvetetted, hiszen már kicsi gyerekről meg lehet figyelni, hogy vannak olyan csecsemők, akik mellett akár lehet, bömbölhet a magnó, akkor is milyen alszanak, a másik csecsemő akkor is felébred, hogyha csak az ajtó kicsit megcsikordul, valamelyik gyerek az olyan, hogy egész nap le nem áll, így fut, jön, megy, stb. A másik meg lomhább, lustább, nyugodtabb, tehát óriási különbségek vannak, de ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy szerintem attól, hogy nagyobb különbségek vannak, ez csak maximum a szülőnek jelen nagyobb keresztet, de nem jelenti ezt, hogy másképpen kell a szülőnek viszonyulni a gyerekéhez. Hát ugyanúgy a jót kell adnom, ugyanúgy fel kell őt készítenem arra, hogy amit csak lehet, hogy ennek a gyümölcse nem jön majd úgy ki, ahogyan mi szeretném. Minden gyerekhez másképpen kell viszonyulni, de egy biztos, hogy minden gyereknek a szívét kell megpróbálni megnyerni, és a szívén keresztül kell. Aztán, hogy ennek mi lesz a vége, az egy másik kérdés. Attól, hogy a gyerekem mondjuk hiperaktív, vagy genetikusan jobban hajlik a rosszra, attól még nem valószínű, hogyha mondjuk agyba főbe verem, attól jobb lenne. Tehát, hogy ugyanúgy, a módszerek között kell szelektálni. Krisztina, még te akartál megmondani, így aztán már ide is adok szót. Csak előtt, vagy nem ezt?
Én azt olvasom, hogy ilyen azok a lányok, akinek jó kapcsolata van az édesanyjukkal, kevésbé fognak a másik nemzeti korszúni kamaszkorukba, viszont ez a fiúknál meg pont fordítva van.
Vagyis, hogy akikkel...
azoknak a fiúknak, akiknek nagyon-nagyon szoros a kapcsolat az édesanyjukkal, azok sokkal fogékonyabb lesznek a lányokkal kamaszkorukban.
Na. Fogékonyabbak lesznek a lányokkal a kamaszkorukban?
Hát, igen.
Igen.
Hát,
igen, jó. Értem, értem. Jó. Azért az apák is figyeljenek, jó? Igen, itt volt egy mondat. Köszönöm szépen. Valami ilyesmit olvastam, de nem tudnám visszérizni, de valószínűleg nem vitáznék ezzel. Nekem inkább az annyi van a fejemben, hogy amire emlékszem pontosan, hogy az apáknak a szerepe a lánygyerekeknél az mennyi, és a fiúknál is mennyi. De azért az anyáknak is nyilván. Hát Ellen White-tól is tudjuk, hogy az első az anya-gyerek kapcsolat az kivételes, igen?
Szóval ez a kamasz gyerekekkel kapcsolatban, például mi a család autóban itt megoldani, hogy a külső hatásra mondtam az előbb is, hogy az iskolában olyan, hogy internet most még jelen pillanatban 13 éves ja, és az internet, a mobiltelefon, meg egyébként szóval nem kapott még egyáltalán
igen.
A mobiltelefon. Mert én mondtam meg, hogy a mi helyzetünket nézve, nem azt, hogy nem tudom megvenni, nekem meg tudom, csak nagyon sokat vagyunk együtt. Az iskolának van egy olyan szabályzata, hogy nem használhatják. Mi a francnak? És mondtam neki, hogy nagyon sok gyereknek az anyukája, az apukája elvá nem találkoznak. Az iskolában ugyanúgy betartják a szabályokat, de utána valahogy érintkezni szeretnék. Nálunk úgy érintkezünk, hogy személyesen együtt vagyunk. De láttam akkor is rajta, hogy akkor is ki van Moldovániát, mert most már ő volt az egyetlen gyerek, akinek nem volt, és mégis ebben az együttben segítséget kellett adni neki, hogy legyen, illetve azt, hogy a fiúkat magunkhoz hívtuk több esetben, és jöttek is maguktól, mert egy más dolgot láttak, hogy milyen az, amikor együtt vannak a szülőknek a gyerekek. És ez mégis jó hatásra volt, és nem bántották.
Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzáfűzni való? Nem tudom, és csak egy ilyen, hát egy önismereti kérdés, hogy emlékeztek arra, hogy apa, anya, vagy ahol nincs apa, csak az anya, vagy ahol nincs anya, csak az apa, hogy mikor beszélgetetek utoljára együtt, amikor nem vita volt. Tehát valamilyen témáról szorosan ott ül együtt az apa és az anya, meg a gyerek, és beszélgetünk valamiről. Kinek történt ez tegnap? Már nem kell kérdezni, jó, akkor inkább nem, szerintem nem akarok senkit sem megszégyíteni, de tehát vannak, akinek tegnap. Az lenne jó, hogyha minden nap ez történne. Minden nap ez történne. Saját példában mondom, ugye, hogy egyszerűen hihetetlen látni azt, hogy azok a gyerekek, akik úgy nőttek fel, hogy beszélgetnek velük, azoknak igénye van arra, és ezért nem keresik másut. Tehát, hogy leül az asztalhoz, na, tedd elém a vacsorát, és elkezd beszélni. Az anyja ott hallgatja, én meg a másik szalában hallgatom, de aztán néha oda megyek, és leülök én is, és hát ez hihetetlen, hogy ez van. Szóval egyszerűen olyan óriási erő van abban, szoktassátok rá magatokat, hogy a család beszélget. Nem biztos, hogy imaóra keretében, nem biztos, hanem egyáltalán beszélget. Mert szerintem, hogyha először megtanulunk beszélgetni egymással, akkor utána könnyebb lesz az, hogy akkor beszélgessünk a dolgokról, és ami már az Istenre tartozó dolgok. Mert ez is olyan nehéz volt, hogy csak bepillantás. Mondta egyszer csak a fiú, hogy hát a reggeli állítatokat most így mellőzzük, mert úgy gondolja, hogy most ez már, ő már egy szuverén személyiség, ő ugye most azért olvastam, eldöntheti a világnézetét, ő hisz Istenben, tudja, hogy mi a helyzet, de nem kéne ez a felolvasás, meg ilyesmi, majd ez így. Ezt rossz hallani egy hívő szülőnek, és akkor azt csináltam, amit nem kell követni, csak egy kitettem a Jézus példázatai című könyvet, és akkor ugye lent ült ő is, mert reggel, és akkor mondom csak, hogy hát akkor felolvasok neked Csillagból egy részt, mert egy rövid részt, mert kicsit beszéljük meg. És persze szándékosan úgy, hogy ez nem a gyereknek szól, meg nem egy áhítatva, hanem csak így beszélgetünk erről. És akkor mondja, ez elment így 3 napig, azt mondja Márton, hogy azért átlátok én a szitán itt, hogy mi történik. Azért nem annyira zavaró ez, nem annyira zavaró. De jó, szóval az ember, tehát azt kell mondani, hogy kreatívnak is kell lenni. Sokat kell, én azt gondolom, hogy óriási dolgot köszönhetünk annak, hogy Csilla nagyon sokat beszéltett anyák nektek, óriási lehetőség, hogy odafigyelt, meghallgatta a gyerekét, elbeszélgettek róla, nem ítélte meg, hogy ez micsoda egy buta gondolat. Elment fel azokon a gondolati utcákon, amelyekkel ő szeretett volna menni, és egyszerűen azt látom, hogy ez egy olyan érzelmi alapot ad, ami nagyon-nagyon sok mindentől megvédi a gyereket. A másik, nem tudom, akinek kamasz fia van, nekünk ez nagyon használt, ez most nem példaképpenetes, én csak megosztok veletek jó meg rossz tapasztalatokat, azt láttam, hogy elkezdett nagyon intenzíven sportolni, és a sport miatt nincs ideje. Tehát egyszerűen az van, és nem úgy van, hogy ráérődöttem, hogy akkor neked sportolni kell, ő megy. És akkor beszél, felhívja a barátja, ma lenne egy buli, azt mondja, nagyon fáradt vagyok, nekem holnap menni kell, ez most nem fér bele. Tehát, hogyha kitöltöd valamivel, el van foglalva az a gyerek, olyan barátunk is van, akinek ugye a lány és meg fia is van, és az iskola után ide járnak, oda járnak, tehát egyszerűen be van osztva a napja a gyereknek. Igen, Árpi?
Nagyon neodatív kérdés, nagyon más iskola, változó iskola, viszonyú dolgokat,
Köszönöm szépen a kérdést. Ez nem csak kamaszkorban, hanem mindenkorban egy jellemző. Hát azt mondják, hogy nyilván, ha az ember nem tudja az iskolát megváltoztatni, akkor még mindig ott van az, hogy a gyerekek egészen kiskortól kezdve nagyon jól tudnak differenciálni a különböző nevelési források közül. Ez a nagymama, akinél minden szabad, ez az alsó tagozatos tanítónéni, aki nagyon-nagyon szigorú, és ott még a gyerek is így vigyázva is csinálja, ez az anyukám, ez az apukám, szóval a gyerekek pontosan tudják, hogy kihez, hogyan kell viszonyulni. És ha van egy egészséges családi háttér, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy bajt nem tud okozni az iskola, szerintem. De nyilván a szülő figyeljen oda, a szülő amúgy is odafigyel, és azt mondja, ez iskola, ez káros, akkor átteszi egy másikba. Tehát nekünk, mint szülőnek ez felelősségünk, hogy mi, hogy történik, de hogyha otthon a dolgok rendben vannak, akkor a gyerekek jobban tudnak. Ha nyilván, hogyha a gyerek elmondja, hogy ez a tanár ilyen meg olyan meg, és látszik rajta, hogy a gyerekünk már szorongó vagy ilyesmi, akkor mindig szülő kötelességünk ebben a dolgokban lépnünk, hogy gyerekünk. Igen. Igen, hát ez sajnos az igen. Erre nem tudok válaszolni. Szerintem ez most nem fér be, de majd még beszélgetünk erről máskor. Jó, más kérdés vagy tapasztalat? Lassan lezárjuk. Igen. 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 Ugye azt... Jó, akkor barátság, szerelem, az e kettő kell nekem. Na jó, bár ez kicsit torzított visszaadása. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Akkor még ez, és akkor visszatérünk el Évike a következő alkalommal, jó, hogyha gondolod. Igen? Akkor lezárjuk a mai alkalmat. Annyit azért szeretnék csak így elmondani, hogy igen, ezek a baráti kapcsolatok, meg a másik nemmel való kapcsolatok, ezek egyre fontosabbá válnak, majd mi beszélünk róla, de az első dolog az, hogy első ilyen fogás, már hallottatok tőlem ezt máskor is, hogy alakítsuk úgy a helyzetet, amennyire lehet, ezt mi is így csináltuk annak idején, hogyha mondjuk a lányomnak udvarolnak, akkor megbeszéljük azt, hogy sokkal jobb dolog, hogyha felhívod, neked van gyerekszobád, jöjjetek ide, itt játszatok, itt beszélgesetek, itt, én azt gondolom, itt biztonságban vagytok. Zárójelben jegyzem meg ezt, Janka nem fogja hallgatni, én egy annyira féltő apa voltam, és nagyon el fogtok ítélni engem, mindenkinek süllyedek a szemében 8000 métert. A Pannon GSM-nél, de becsületes vagyok, hogy lássátok, hogy a Pannon GSM-nél dolgoztam, és a biztonsági szakembertől kértem egy lehallgatókészüléket. És a lehallgatókészüléket betettem a lányom szobájába, de csak akkor, amikor a barát jött, nem máskor. Én annyira aggódtam, lent Szilastigeten laktunk, hát tudod, ilyen kétszintes a házunk, lent ültem és kajdóztam, hogy most mi lesz. Látom, akinek kamaszkorú lányom, az apák együtt éreznek velem, a lányok nevetnek. De az apák megértenek. Aztán rájöttem, hogy hát a lányom ennél sokkal felelősségteljesebb. Semmi szükség nincsen erre, ez nevetséges volt és butaság volt. De szóval innen indulva, de a lényeg, gondolni akartam az, hogy akkor is az volt, hogy hívd meg ebédre, ebédeljünk együtt, beszélgessünk együtt. Olyan fiú udvarolt neki, hogy egyszerűen azt mondom, hogy nem hiszem el. Egy ilyen értelmiségi családból származó, jól gondolkozó, tehetséges kislány, hogy tud egy ilyen fiúval barátkozni? De ezt nem mondtam egy szóval sem. Ezt soha egyetlen szóval nem mondtam. Azt mondtam, gyertek el, beszélgessünk, stb. És utána beszélgettünk arról, hogy na, és mi tetszett, mi volt benne, szerinted, hogyan vélekedik erről, hogyan vélekedik arról, és soha egyetlen kritikát nem mondtam. És egyszer eltelt, nem tudom, 2-3 hónap, és akkor azt mondta Janka, hogy hát talán ezt a kapcsolatot hanyagolni kéne, hát azért nem vagyunk mi egy súlycsoport, hát és akkor megint tényleg úgy gondolod, hogy belül pedig na, mindegy, szóval, hogy, de amit ebből mondani szerettem volna az az, hogy adjunk a gyermekünknek biztonságos kereteket, hívja meg, mondjuk egy lánynál ez könnyebb az, hogy a fiú is azt mondja, na ide aztán nem fogom férni a barátnőmet, ez valószínűleg így lesz, de ebben a pillanatban is hetente kétszer vagy háromszor téma közöttünk az, hogy van olyan gyermekem, aki azt mondta, most akkor nem személyeskedünk, van olyan gyermek, aki azt mondta, tudod, apa vagy papa, jók ezek az adventista dolgok, és ezt követni fogom. Ezen nincs semmi probléma. De először lássuk be néhány szőke lányjal, még össze fogok ismerkedni. Így mondja nekem, és akkor tudod, néhány szőke lányjal össze fogok ismerkedni. Az ember ismeri meg az életet. Udvarolni kell, ők se gondolják komolyan, én se gondolom komolyan, de hát ez mégiscsak be, 21. században élünk. És utána meg fogom ismerni azt a lányt, aki igazából a feleségem lesz. És együtt fog menni az örökkévalóság felszerető út felé. Ez a mondat, gondoljátok el? Hát, ilyenkor mi mit gondol? Mint szülő elkezdesz majd prédikálni. Ugye, hogy ez nem nagyon használna. Először én is levegőt vettem, azt mondtam, hát úgy gondolt, hogy sokkal jobb az, hogy az ember élje ki először magát, és majd utána. Igen, mert te sem adventistának születtél, és lám, milyen jó neked most már, előtte kiélted magad, és most pedig adventista lettél. Úgyhogy én is majd ezt fogom követni. Tehát először, amikor beszélgettünk, akkor nem lehet lehúrogva, hogy ez a mi családunkban ez nem egy összeegyeztető az értékekkel, hanem elmondta neki, igen, ezt a gondolatot meg tudom érteni. Utána elkezdünk beszélgetni arról, hogy szerinted, hogyha lesz 5 vagy 10 szexuális kapcsolatod a házasság előtt, és el fogsz venni egy lányt, akit nagyon fogsz szeretni, akkor mi fogja neked azt mondani, hogy a házasságnak az első vagy második, harmadik évétől ne keresd magadnak egy újabb szexuális kapcsolatot? Mi lesz a különbség? Hiszen megszoktad, hogy lányok jönnek, mennek. Én beszéltünk rá, hogy akkor könnyű ezzel megbirkózni, vagy nehéz ezzel megbirkózni. Vagy mi lesz az benned, hogy jön majd egy másik szép lány, pedig már feleséged van, és ugyanaz a reflex bekapcsol, mint ami most mondod, ami most még megengedhető. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy elkezdtünk nyíltan beszélgetni arról, hogy az a gondolat, az az érzés, az egy emberi érzés, de vajon miért jobb így, vagy miért jobb úgy. És ez visszavisszatérő beszélgetésünk, és én látom benne, hogy szépen csöbögtetődik belé az, hogy igen, valószínűleg jobb az az út, hogy másfelé megyünk. Na jó, ezt majd folytatjuk akkor a következő alkalommal.